13. től 21. terjedő verseit hangoznak mind három estén. Olvasom. És imé azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, melynek neve Emmaus. És beszélgettek maguk közt mindazokról, amik történtek. És történt, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt ment az úton. De az ő szemeik visszatartóztattak, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig neki, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondanék, csak te vagy én jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, mi némű dolgok lettek abban e napokon? És mondanék, micsoda dolgok, azok pedig mondának néki, amelyek estek a názáretbeli Jézuson, ki proféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt, és mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Tegnap este a vakságunkról volt szó. Kevés időt hagytunk a direkt ige hirdetésre, úgyhogy nem tudtam azzal a példával se befejezni, amivel most hadd kezdjem a szolgálatot, hogy egy nagypapa sétáltatta a nagy templom előtt az unokáját, és a kisgyerek megkérdezte, hogy ebben a nagy házban ki lakik, papa? A papa azt felelte, hogy a Jóisten. A gyerek kicsit gondolkozott, és aztán azt mondta, hogy papa, az nem lehet. Hát azt mondtátok, hogy a Jóisten a mennybe lakik. Hú, bajba volt a nagypapa, mert hogy magyarázza el neki? De kivágta magát, mert orvos volt mind a két szülője a kicsinek, és értette, amikor azt mondta, hogy igazad van, a mennybe lakik, de itt van a rendelője. Hát, testvéreim, azt akartam mondani, hogy ez a gyülekezeti terem, gyülekezeti ház, az áldott orvos rendelője, és most tulajdonképpen kiírhattuk volna az ajtó fölé, hogy szemészet. Szemészet. Ez a hét, ez most ilyen szakon folyik. Mert a vakságunkról volt szó az este, és ez a vakság olyan méretű, hogy egyedül Isten teremtő hatalma tud nekünk lelki szemeket adni. Ember az embernek nem tud. Azt mondanánk, hát akkor fölösleges idejönni. Ha én nem tudok lelkileg szemeket nyitni, és nem tudok hitet adni a testvéreknek, akkor miért jöttem ide? Azért, testvéreim, mert ennek, ami drága mennyei atyák és áldott orvosunknak vannak kis asszisztensei a Földön, akik nem tudják a műtétet végezni, de ad nekik szerszámot a kezükbe, elküldi őket, és azt mondja, hogy többet ne csináljatok, mert belerontotok. Hát ha én azzal a szerszámmal elkezdenék műteni, ami ugye az orvosnak az a szerszám, abból nagy baj lenne. Úgyhogy nekünk azt kell végezni, amit ránk bízott a mi Urunk. De azt mondtam, hogy olyan hatalmas az ember vaksága a Földön, a mennyeiekre nézve, hogy csak Isten teremtő hatalma tud rajtunk segíteni, igével is hadd indokolja. A második korintusi levél negyedik részében ezt olvassuk. Pál apostol írja a korintusiaknak, ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztus, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Látjuk, hogy az Úr Jézus a műtőorvos, mi pedig a szolgák, akik a keze alá kell, hogy dolgozzunk. Mert az Isten, aki szólt kezdetben, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, írja Pál apostol, aki a vaknál is vakabb volt, mondja is magáról, hogy egyszerűen reménytelen eset voltam. Azt mondja, ha rajtam könyörült, példagyanán tette, hogy senki se legyen reménytelen eset. Mert ha én rajtam tudott segíteni, akkor már mindenki máson tud segíteni. Ő gyűjtött világosságot a mi szívünkben, hogy Isten dicsősége, ismerete a Jézus Krisztus arcán fölragyogjon előttünk. Erről van szó itt. Olyan szépen leírja Pál. A világ istene megvakította a hitetlenek elméit. Így indulunk mindnyájan vakon, lelkileg ebben a világban. És Istennek ugyanolyan munkát kell végezni, mint a teremtéskor. Teremtő munkát, hogy lássuk. Éppen vasárnap egyik testvérünk mellett ültem, amikor egy pakisztáni misszionárius, magyar, de Pakisztánba szolgált, vetített nekünk, és míg ott igazgatták a dolgokat, úgy oldalba bögtem, és mondtam neki, hogy Péter, azért nagy csoda az, hogyha valaki hinni tud, hogy ott kint, hogy ott is milyen körülmények között, és egyszer csak Jézust befogadják emberek. Azt mondja, ez Budapesten is nagy csoda. Úgy egymásra néztünk, mert azért, ami az ő életében történt, az se semmi. Testvéreim, mindenütt nagy csoda. Azt mondják emberek, hogy lehet, hogy eddig nem lát. És miért most? Múlt héten volt ez a nagy élményem. 12 év óta dolgozok azon, hogy egy nagyon kedves asszonytestvérünk, igazgatónő egyházi iskolá. Nem ott nálunk, de egy másik ökumenikus egyházi iskola igazgatónő. 12 éve, mert édesanyját én temettem a fasorban, és édesanyja élőhitű valaki volt. Őnek egy masszív Isten hite volt, ő a református gimnáziumot végezte Debrecenben, olyan veretesen hitte az Isten, de Jézussal semmit nem tudtunk kezdeni. És 12 év. És most valamiben nagyon meg volt szorulva, és amikor megbeszéltük a kérdést, az iskolával, az ügyekkel, minden, visszatért, már úgy elköszöntünk volna, és azt mondja nekem, hogy valamit én mondtam neki, hogy erről a lelki fejlődésről, hogy igazgatónő szakmailag előbbre van, lelkileg is föl kellene hozni a szintet, hogy értem én ezt. Én azt mondtam, hogy Márti, úgy értem ezt, és akkor kimondtam fekete-fehéren, hogy minden lelkipásztornak, de minden igazgatónőnek is, és minden embernek egyszer újonnan kell születnie. Ha meg akarja látni az Isten ország. A lelkésznek vagy a teológia előtt, vagy a teológia alatt, vagy a teológia után. De mindnyájunknak, és mondom, ez az újjászületés, és akkor kifejtettem neki, elővettem papírt, elkezdtük írni, hogy innen indulunk, hova jutunk, hogy, mint, mi történik velünk. És aztán megfordítottam a papírt, és három kört rajzoltam. Szerintem kívülről tudja már a kisgyerek is itt a testvérek között, hogy hogy is van az, ugye, hogyha felrajzolok ide egy kört, és belerajzolok egy széket, a trón széket, és oda rajzolom, hogy én, ugye, fölé egy koronát, én vagyok a király, és a körön kívül megrajzolom a keresztet, hogy Isten kívül van. Majdnem így mondtam, nem merem, itt nem már szabad szájú papnak fognak mondani, hogy labdába se rúghat az Isten. Mert nem érdekes, mert nincs is, meg így gondolkodik, aki itt ül, semmit nem számít, mit mondott, mit nem mondott, azt csinálok, amit akarok. Én vagyok a góri. Jön a második. Ugye ott megint ott van a trónszék, ott megint én vigyeszkedek, ott van a korona a fejemen, de a körön belül lesz a kereszt. Itt jön a vallásos ember. Aki már bekalkulálja Istent, és az igéit is az életébe. De nem úgy ám, hogy Isten a főnök, én vagyok a főnök. Ha tetszik, amit mondott, befogadok. Ha nem tetszik, itt be, itt ki, és kész. Vagy elsumákolom a dolgot. Nem úgy van, hogy Uram, te mondtál valamit, és én más csinálok? Hát akkor ebbe a pillanatban megállok, bocsáss meg nekem, és módosítjuk a dolgokat. Hát te vagy a főnök, nem. A vallásos ember az hiszi az Istent, és azt mondja, hogy az Isten, én az egyházamért, az Istenért mindent, csak a szívemet nem, a főnökséget nem. Én vagyok a műhely főnök, mert ugye van egy műhely bennünk, ahol edőlnek a dolgok. És Isten ezt a helyet kérte magának. Azt mondta az embernek, minden a tiéd, neked teremtette napsugarat, mindent, faleveleket, növényeket, férfi van, nővé alkottalak. Jó ízűen tudsz enni, hogyha van étvágyam. Mindent megadtam, összehoztam, ötleteket, mindent, csak a szívedet kérem, a műhely, hogy én legyek a fő. Mert ha én vagyok a főnök, akkor védve vagy. Akkor jó irányba mennek a dolgok. Ha te kiveszed a kezemből a főnöki kulcsot, akkor összezavarod az egészet. Elpusztulsz, elveszel, pusztítod magad körül is az életet. És ugye itt a harmadik kör, amelyikben megint ott a trón, de ez, amikor átmegy az ember a második körből a harmadikba, vagy az elsőből egyből egy nagy ugrással a harmadikba, mert vannak ám olyanok is, hogy ez a vallásos rész kimarad. Hitetlenül élt minden, egyszer csak szimatot fog, egyszer csak hitébred a szívébe, és innen ide. Mert ebbe a körbe tudják még követni a testvérek, ugye? Mindenkinek van fantáziája, úgyhogy milyen jó, hogy nem is kell behozni rajzot. Hát értjük ezt mi mindjárt. Itt a körbe a trónról leszállok én. A megtérés az uralomváltás. Lejövök körön belülre. Én és a székre, a trónra, a kereszt, rajta a korona, oda kerül az Úr. Nem az történt, hogy onnan kezdve egy csodálatos valaki lettem, hanem az történt, mintha egy házat, meg egy telket egy új gazdára átírnak. Megveszi, szabad kezet kap, azt csinál vele, amit akar. Mikor átírják, semmi nem változott a telken. A gaz ott van, a többi ott van, dülöngél a kémény, a kerítést is javítani kell, pókálósak, rendetlenek, a szobák esetleg, a kút behorpadva, vagy benyomorodva. De szabad kezet kap, aki megvette, az új gazda, és ha az jó gazda, akkor hozzákezd a teleknek a házzal együtt való újjáépítéséhez. A jó gazda meg lehet nézni egy fél év múlva, hogy néz ki. És itt most csak zárójelben mondom, szerintem annyira jól összebarátkoztunk István barátommal, hogy nem fog megsértődni, aki ott volt a csendes napon. Hát testvéreim a faluba. István, csak nyújtsa föl a kezét, hogy tudják, hogy kiről van szó. Ezen az Istvánon lehet-e látni valamit két év után? Ugye lehet? Úgy megjavult? Még kell, azt hiszem, de még önnek is, meg nekem is, ugye? Még kell, mint halálig, de a titok nem az volt, hogy az István végre észhez tért, hanem a maradék eszivel megragadta az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, főnököt váltott. És azt mondta, hogy Uram, szabadíts meg, itt van a telekházzal együtt, nem egy nagy szám, de te nagyon drága árat fizettél, túl fizetted, nem érek én ennyit, és te kifizetted, vedd át az egészet, és kezd el, te újjáépíted, és ő elkezdi. Nehogy már azt mondjuk, hogy jaj, de lassan halad, hát testvére, próbáld meg magad megjavítani, hogy halad? Nekem 3 napig tartott, megfogadtak gyerekkoromban, nem feleselet. A csúcs, 3 nap volt, Európa világ, minden együtt magyar csúcs. 3 napnál tovább nem ment a dolog, ha akármit csinált. Pedig megfogadtam, itt a szívem. Mindent megígértem az édesanyám. Még most is szégyen égeti a képemet, hogy a rákosi idő kellős közep, amikor édesapámat eltoloncolták szabadszállásra nagy gyülekezetből, kis gyülekezetbe, mert csendes napokat tartottak. Hát, tartották előtte is, utána is, azt mondja az egyházügyi titkár, nagy tiszteletű, ebből baj lesz, ha csendes napot tartanak. Azt mondja az én kedves édesapám, de titkár úr, hát még Dunántúlról is jön a Csőgör Lőrinc, ezért jön el, mert itt csöndes nap van. Hát hogy hagyjuk abba? Hát maga tiszta hülye. Azt mondta neki a egyházügyi titkár, és tényleg baj lett, mert elpaterultak bennünket. Ott volt egy 6000-es gyülekezetben, és egy 600-asba találta magát. De azt mondta, hogy ti gonosz gondoltatok én ellenem. Nem mondta a titkárnak, csak ezt az igét. De az Úr jóra gondolta fordítani, mert mit tett az Isten? Hát ott voltunk 5 gyerek. És ott, ahol voltunk szabadszálláson, hát 1 kilométert kellett gyalogolni az állomáshoz, 20 kilométerre volt Szent Miklós, onnan megint 1 kilométer befelé, és akkor lehet gimnáziumba jár. De semmi másba. Itt meg, a kis érsek csanádon, Baja mellett. Hát 10 kilométer volt, de a diákbusza. És az rövidebb volt a táv, és ott volt gimnázium, volt képgimnázium, volt szakközép, volt közgazdasági technikum, vízügyi technikum, úgyhogy 5-ünkre jutott. Épp 8-os volt a bátyám, elsős a kisöcsém, mikor oda kerültünk, úgyhogy 1/10 emelkedett az iskolába tanulmányi átlag, mert 5 gyerek megjött. Úgyhogy többé-kevésbé jól tanultunk, meg a sportban mindjárt megemelkedett. Sakkozni is tudtunk, a fociba valahogy, meg a üzébe, futásba. Na a lényeg az, hogy mondtam én, tehát, hogy is van ez, hogy Istennek milyen nagy kegyelme. én ráadásul ezt csak zárójelben jegyzem meg, hogy én ott kaptam meg a feleségemet, és 12 éves volt, én 14, és összeraktak egy szerepbe bennünket, olyan komolyra vettük, a király kisasszony most is, én meg a juhász legény voltam, és ebből az egészből aztán kijött Istennek egy nagy tervenek ajándéka. De hogy úgy jutottunk el idáig, hogy az én drága édesanyámnak, én ilyen időkben, a Rákosi idő kellős közepét, 5 gyereket nevelt ott, bajlódott velünk, 4 fiú, 1 lány, hát volt ott minden. Mikor az öcsém beesett a bokorba a biciklivel, ekkora kis vadarab kiállt a halántéka mellül, ott volt éppen egy öreg tanítónéni édesanyámnál a konyhába. Édesanyám gyúrja a tésztát, jön be az én öcsém, a fejéből a szarva csillog. Az édesanyám oda néz, egyik kezével gyúrja, másikkal kihúzza ezt az egészet, a gyerek szalad. Jajon Istenem, hova mentem, mondja a tanítónéni. Hát ezek így élnek. Hát még látta volna, hogy még, hogy abból, hát az 5 gyerek azért összehozott egy-két attrakciót. No, csak arra mondom, és én ebben a helyzetben képes voltam mindig az igazság. Ugye 13 éves, 12, hogy ő a legokosabb akkor. Mert édesanyám, de nem így van, de úgy ne fáradsz már, fiam. Úgyhogy mikor észhez térített az Isten, megírtam neki, hogy bocsáss meg, édesanyám, mert azt mondja, nem is voltál te olyan fiam. Tudom én azt, hogy miért csak. Nagyon szépen válaszolt még. No, de ott tartottunk, hogy nem megy másképp, csak úgy, hogy a szemünket megnyissa az Isten. Mert elszakadtunk tőle, besötétettünk, megvakultunk. És már ott is vagyunk a mai történetünknél. Akkor ez a vakság, hogy még Jézus tanítványai is. Értjük, hát mit kaptak ezek Jézustól egy az egybe? Nem áttételesen, meg valaki mondott nekik, még ha nagyobb tanítványi körből való volt is ez a kettő. Hát mi mindent kaptak a mennyből? Mennyi tanítást, mennyi áldást, és ilyen tökéletlenül mennek húsvét napján, Jeruzsálemből, elfelé, ennyire vakok, döbbenetes. Pedig ide küldte Isten az áldott orvost, és ez a mi nagy mentségünk. Ezért nem lehet menteni a főembereket, főpapokat és a többieket. Hát amikor Jézus a földre jött, hát a messiásról tudták, hogy egyedül ő fog vakszemet megnyitni, ő fog sántának lábat adni, ő fog halottat támasztani, ő fog süketet hallóvá tenni, és a némának a nyelvét is megnyitni. Hát soha azelőtt ez meg nem történt. És ott volt a szemük előtt, hogy ezt mind végig csinálta Jézus. És ők annak ellenére is, akkor se a messiás. Akkor se hajlunk meg előtte. Ez egy akkora megátalkodottság, hogy ezen már így nem lehetett segíteni. És jött Jézus, aki azt mondta, hogy én vagyok a világ világos. És egynek megnyitotta a szemét, mit mondott? Ti vagytok a világ, világosság. Nekik is, mert az ő világosságánál már ők is láttak, és ha nem is reflektorfény ezerrel, mint Jézus, de azért, testvéreim, úgy, ahogy ifjú koromban, gyerekkoromban nem láttam Szent János bogarat. Én nem tudom, mi vidékünkön nem termek. De egyszer táborban voltam fiatalokkal, nézem ám este, hogy mi ez a fény ott, hát meggyulladt itt valami, vagy mi történt, hát közelebb megyek, hát a hasa ugye foszforeszkál ennek a kis bogárnak, azóta tudom, nagyon szerettem a Szent János bogarat, mert én akkor este úgy imádkoztam, Istenem, ha több nem, de egy kis Szent János bogarat hadd legyek ezen a világon. És hát megadtad, látjátok, azért a több hasam nem világít, de ha több nem, hát legalább ennyi az Úr Jézusról, hogy adni tovább. Eljött Jézus, és fölállította a rendelőt, mert ahhoz, hogy ő elvégezhesse az Emmausi tanítványokon ezt a műtét, meg azóta, 2000 év óta, hány millió ember? Ahhoz egy rendelőt be kellett előbb rendezni, itt a Földön. És a kereszt volt, ahol Jézus a rendelőt berendezte, a drága vére által. Ennél kevesebb nem volt elég. És amikor föltámadt, azonnal hozzá kezdett, hogy üzembe helyezze a rendelőt. Igazából ezek a tanítványok előleget kaptak, mert mikor helyezte az Úr Jézus a mennyei rendelőjét igazán üzembe a Földön? Pünköstkor, nem hiába járt a teológiára ez a fiú. Az első pünköstkor nem akkor állította föl a rendelőt, az előtte, ugye, már nagy pénteken, és aztán 3 nap, aztán 50 nap, 53 nappal előbb fölállította a rendelőt, mindennel felszerelte, hogy bárki ezen a világon átmehessen, ingyen ezen a műtéten, átessen, de pünköst, amikor kitöltötte a Szent Lelkét, akkor üzembe került a rendelő, és ez ma is üzemel. Itt is, másutt is, és mindnyájan tudjuk, hogy ez nem úgy üzemel, hogy valaki beszél és kész. Úgy üzemel, hogy összeér a ti gyülekezeti termetek az Úr Jézus keresztjének áldott rendelőjével, mert ő kihelyez. És azt mondta, hogy menjetek tanítványai, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, és íme én, ti veletek vagyok, minden napon ma is a világ végezet. Ha ti ezt végzitek, akkor ott vagyok. És ezért van a Márk evangélium a végén, hogy hirdették az evangéliumot, az Úr pedig megerősítette azokkal a csodákkal és jelekkel az ige hirdetést, amik történtek. És ez azóta is így van. Még most erről a részről ennyit, aztán megyünk tovább az igében, mert most még csak úgy betájoljuk magunkat, hogy hol is tartunk. Ehhez egy találós kérdésem van a testvérek. A Márk evangélium a végén olvassuk, hogy Jézus bemegy Péter házához, és meggyógyítja az anyósát. Hogy ment be gyerekek Jézus? Hogy ment be abba a házba? Ki tudja, az egy kis italt kap majd után. Na, üdítő ital, ugyan. Hogy ment be, mutatom. Hogy ment be? Hát a lábán. Hány lábán? 2. Hát csak én tudok ennyit. Ezt ti is tudjátok, csak megvagytok illetődve. Ilyen butaságot hogy kérdezhet valaki, mikor ez nyilvánvaló, jó? Mindnyájan kaptok üdítőt. Üdítőt. Jó. Na de a találós kérdés nem ez, hanem az, hogy ma hogy megy be Jézus a te otthonodba, meg ide ebbe a terembe. Hogy megy be? Hány lábon? Vagy nem lábon? De. Két lábon. A te két lábadon, meg az én két lábamon. Ha befogadtam őt. Hát úgy jöttem be ide a terembe, nem? Uram Jézus, menj elő! Gyere! Mert nélküled nem ér az egész babatkát. Csilloghat, villoghat, trükközhetek, mondhatok dolgokat, de üres marad a szív, és nem lesz olyan lesz, mint ha beettünk valamit, ami nagyon teletöm bennünket, de egy óra múlva már éhesek. Jézus nélkül. Tehát Jézus ma is két lábon jár, mert neki most nincs a földön teste. Aki a szent lelke van, akivel bejön annak az életébe, aki befogadja őt, de az illetővel megy oda, ahova az illető bemegy. Jézussal járó ember hordozza Jézust. Ezért szoktam én azt mondani a feleségeknek, ha a férjek a hívők, a másik még nem, hogy ne erőködjön annyi, hogy de én mindenképpen megtérítem a másikat. Az már tud mindent, mert csak 5000-ször mondtuk el neki, ugye, hogy hogy lenne, meg mi lenne a jó, meg adtunk könyveket, dolgokat neki, hanem szeresse igazán csak úgy lazán, és Jézus megérinti a másikat. Azon a egyszerű eseményen keresztül. Megérinti, a szívedbe ott van Jézus, futballozol a pajtásokkal Jézusot, focipályán, elhiszik a testet, elám. És hogyha a szívedbe ott van Jézus, akkor még az iskolába is bemegy. Bemegy. És ha a szívedbe ott van Jézus, még a kocsmába is bemegy. Bemegy vagy nem? Még oda is bemegy, de ha szívedbe ott van Jézus, akkor másért megy be, mint amiért te bemennél, ha nincs ott Jézus a szívedbe. Vagy amiért bemegy, ha Jézus a szívedbe van, és azt mondod, hogy Úr Jézus, most várjál odakint, majd jövök. Másért megy be. Bement a lakodalomba, Kánába? Beáll. Ott volt, azt mondták, ez volt az első messiási jel. Hogy a vízből bort csinál. Hát de sokan megcsinálják, mások is. De nem olyan ízű, de nem olyan ízű, mint amit Jézus teremtett, testvéreim. Az messiási jel volt. No, de ne tréfálkozzunk ennyit, hanem nézzük már az igét. Testvéreim, ami a ma estének a legdöntőbb dolga. Amit így mond az ige, hogy maga Jézus csatlakozott hozzájuk. Mégpedig hogyan? Ment előtte három trombitás, doboltak, és mindenki, hogy de így, de úgy, itt az Úr Jézus, föltámadt, megjött. Hogy csatlakozott? Úgy, hogy még nem is koccant a csónak, a dok oldalán. Nekem ez olyan kedves képem, hogy ez a mi drága Jézus, ez úgy jött el erre a világra, hogy majdnem észre se vette senki. Hát abban betlehemi istállóban nem volt nagy reklám. Ugyan angyalok jeleztek, az a pásztorcsapat jött, meg a csillag nyomán a bölcsek, meg minden. Egyébként itt csak kicsit megint nem tudom megállni, azért el nem mondjam. Egyszer karácsonykor. Úgy próbáltam nagy okos lenni, hogy ugye a pásztorok hogy voltak, mondom a gyerekeknek, tele a templom, mert karácsony ünnep volt a községben, Fóton, ahol én 20 évet töltöttem. Azok felejthetetlen karácsonyok, zsúfolásig tele, van vagy 150 gyerek, ott vannak a szülők, a gyülekezet, minden tömbe. Gyerekek, ki tudta meg legelőször, hogy Jézus megszületett? Jelentkezik valamelyik, várom, hogy mondja, hogy a pásztor. Föláll és azt mondja, hogy Mária, Hirtelen azt se tudtam, hogy köpjek, nyeljek, mert én még el voltam maradva egy brosszúrával. Hát majdnem körbe csókoltam a gyereket. Bevallottam a gyülekezetnek, hogy hát én még nem vagyok ennyire tisztában, hogy hogy születik a gyerek, vagy mi, mert én még a pásztoroknál vártam az első akciót, de hát igaza volt, nem? Hát csak ő tudta meg legelőször. Na, de hogy azt akartam mondani, hogy milyen észrevétlenül jön be ebbe a világba Jézus. Hát azt se tudják. Hát ott a király, jönnek a bölcsek. Csak kapkod a fejét, itt nem született senki, ugyan már jó kinézünk, amikor meg meghallja, hogy ezek miről beszélnek, akkor féltékenyen, na hol, hol, keressük csak, mondjátok meg. Így jött be Jézus. Melyik őtök született testvére istálló? Egy sincs, vagy nem meri bevallani. De szerintem egy se közül. De Jézus, ami megváltunk, az Isten fia, egy istállóba érkezett be ebbe a világba. Nem a királyi palotába. Hogyha valaki őt meg akarja találni, akkor jusson be a palotába, nem. És utána is úgy járt kert, hogy oda mertek hozzá menni az emberek. A főrangú ember is oda mert még egy szaka is menni. És vádolták őt, hogy hát ez összeállok, beszél velük, bűnösök, utcanők, vámosok. Mindenki oda mert menni, mert Jézus úgy jött ide közénk, hogy ő csatlakozott mi hozzánk. Itt is ezt csinálj. Úgy ment oda ezekhez az emberekhez, hogy azt észrevették, hogy valaki jön. Fogalmuk se volt, hogy Jézus. Így kezdte. És ezt így szokta csinálni azóta is. Nem azt várja, hogy egy ember valahol majd nagy kanyarulatok után megtalálja. De nagynénémmel történt, hogy Izraelbe kijutott, jött haza. És azt mondja, olyan nagy élmény volt minden. De hát nincs meg Jézus keresztje, azt mondja, egy plé, valami az egyik templomba, azt még azon is vitatkoznak, hogy ott volt vagy abban a Gordon kertben, amellett ott a domboldalon, giziné, örüljön, hát most egy fát akart ott megfogni, vagy mit akart csinálni? Hát az Úr Jézus keresztje az örökre megvan. Nem ott kell megkeresni, hanem oda borulni, a kereszt alá. Kell ahhoz egy fa idebe, vagy fölállítani? Testvérem, hát leborulsz a szívedbe, hogy itt vagyok, Úr Jézus, a te kereszted alá. Ő jön hozzánk, nem mondja azt, aki Izraelbe megy, és oda megy az én keresztemhez majd az, vagy aki ezt meg ezt csinálja. Egyszer csak ott van, ahol te vagy. Van egy újdonsült barátom. De nem azért dörgölöztem hozzá, mert milliárdos volt. Ez az én barátom. Leszállt Ferihegyen. Éppen a karibi tengeri utazásból érkezett haza. Bilincset kapott. És ott találta magát. A börtön. Azt mondta, hogy el tudom képzelni, hogy milyen érzés volt a karib-tengeri villódzás után megérkezni, és még ahhoz is engedélyt kérni, hogy kimehessen a WC-re. Le is szívták a bankszámlákat, egyebeket, mert most is folyik a tárgyalás, hogy mi lesz, hogy lesz, meg a többi. Nem részletezem én ezeket a dolgokat. Olyan ember volt, aki azt hitte magáról, hogy mindent meg tud oldani ezen a világon. Úgyhogy már most beszélgettünk a munkatársaival, amikor elhozta őket, A munkatársai mondták el, hogy már sokszor azon tanakodtunk, hogy tudnánk úgy beadni, amit kellene csinálni normálisan, hogy ő találta ki. Mert akkora hólyag volt, akkora, hogy csak én, és látták, hogy amikor valaki így elszáll, abban nagy baj van. Mert akkor már elveszti a talajt igazán. Azt is elmondta, hogy hát ő azért konfirmált, református volt, és nagyon szerette a családját, tényleg feleségével példás életük, három gyermek, mint ahogy éltek, és ő minden nap elmondott egy mi atyánkot. Úgyhogy ha a kocsiba jut a mercibe, fogta a volánt és elmondta, ha közben a közlekedés miatt eltévesztette, akkor újra kezdte, mert a mi atyánknak egynek elejítővé, ha előző nap elfelejtette, akkor aznap kettőt mondott, ennyi volt az ő Istennel való kommunikáció. És azt mondja, hogy bekerülök oda a börtönbe. Négyen voltak vele együtt, a két magyar rab azt mondja neki, hogy te ott az alsó ágyon, felső ágyuk. Te ott van ez a néger csász. Ne törődj vele, van egy flúgos néger. Ez reggel elkezd énekölni, úgy énekel nekünk fél hatkor, hogy hát nem tudunk vele mit kezdeni. De ez a flúgos néger, aki a hasába hozott be, nem tudom hány kapszula, heroin, mert ez meg drogcsempész volt. Valahonnan Nigériában. Hát és elkapták meg minden, és aztán hát bekerült oda, és a misszió, amelyik folytott a templomba, vagy a börtönbe, az alkalmak, azok Jézushoz segítették őt. Mire az én barátom oda beérkezett, ez a csász már az Úr Jézusért tele szívvel volt, Bibliája, magyar is, angol is, ilyen Gedeonos Biblia, kis Biblia, Zsoltárok, új szövetség. Megjön a barátom, azt mondja neki, bácsi, nem volt akkor a nagy különbség, de hát ő mindenképp bácsi van. Bácsi, van Bibliád? Ja, nincs. Pedig itt te másképp nem bírod ki. Csak ha van Bibliád, és azt te olvasod, ide hallgass, és akkor nyűjt magyar Bibliát átadta, azt mondja, én úgyis angolul tudok jobban, ezt olvasd. Azt mondja, hogy vagy 40 napon át, reggeltől estig olvastam a zsoltárokat főleg, hullottak a könnyeim, és dőlt össze a bálvány szobrom, úgy megvilágította az Isten a szívemet, megtért a börtön. A keresztény Magyarországon idézőjelbe tettem. Egy nigériai néger, akit flugosnak néztek a többek, pedig az csak Isten dicsőítette fél hatkor, mikor fölébredt, hát mondjuk hallgathatott volna még egy darabig, hogy hadd aludjanak a rabok, úgyhogy azért nem muszáj hajnali négykor az egész családot azzal fölverni, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt, az a szívedbe lehet, aztán elég lesz 6 órakor elkezde az ébresztőt, vagy pedig késő. De értjük. És azóta már, hát most volt ugye házi őrizet, azt is föloldották, de folynak a tárgyalás. És lett volna módja olyan országba menni, mert mehetett volna, ahol ő eltűnik a feleségével együtt. Most már az Úr Jézus nagyon várjuk, imádkozunk, hogy az Úr legyen izgalmas. Én még azt is mondtam neki, hogy nézd, ahhoz, hogy a családod is igazán észretér, lehet, hogy neked egy időre ki kell, hogy kerülj onnan. Mert az egész család úgy lóg rajta, meg még a nagy család, meg mindenki, 50-en éltek ingyen élőként ki, így ki úgy, mert ő a nagy, dicsőítették, hogy mi van, és akkor mindent. Tehát most már ez ennyire nem megy. De el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen helyzetben hogy nőttek föl a gyerek. már alig tudnak rajta kapaszkodni, nem tud kitartani egy munkába, egy hát mindjárt ott volt a pénz, ott volt a merci, minden ott volt. Azt mondja, igen nehéz helyzetben vagyok. De már a feleségével együtt ott vannak a templomban, pedig vidékről járnak, és alakul, de hogy így csatlakozik az Úr Jézus. Hogy az a nigériai néger lesz az Úr Jézus asszisztense. És a börtönbe hal ez az ember először igazán Jézus. Értjük, hogy Jézusnak nagyon-nagyon meg kell dolgozni. Pedig mennyi templom van Magyarországon, mondja? Mindenféle felekezet. De nem csak Magyarországon. Mennyi templom van ezen a világon? Ha azokban a templomokban csak havonta egy ember térne meg, tudjátok, mekkora ébredés lenne ezen a földön? Ha vannak templomok, ahol eltelik 30-40-50 év, és egy ember meg nem tér. Hanem még folyik a vita erről, hogy jaj, ez olyan kegyességi dolog, hogy újjászületés. Hát nem ez van a Bibliában? Aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. És megismétli, hogyha nem születtek, újonnan nem mentek be az Isten országát. És ez az én igazgatóm, testvérem, aki olyan kedves beszélgetések folytak, mert én onnan ágasztam én el utána. Lerajzoltam neki ezt a három kört. És egyszer csak, mint akinek most nyílik meg a szeme, ült döbbenten, és azt mondta, én itt vagyok. Középsőre mutatott, de hát elég szépen azt mondta, hogy a jobb sarkra, arra fel. Mondom, látta, jól lőttem be magad. Mert bizony ott tart. És bizony még a halálban és a kárhozatban. Majd amikor oda átmentél, akkor a halálból átmentél az életre. Mert akinek a trónján az Úr Jézus ül, annak örök élete van. Mert akik befogadták őt, már pedig másképp nem lehet Jézus befogadni, csak Úrnak. Úgy nem jön be, hogy na Uram segíts, meg jön a dolgozatére. Na Uram, most az egyszer. Húzzál ki a csávából. Na Uram, baj van, gyere! Ő jön, ha te befogadod középre. Ugyan nem kaptam engedélyt rá, hogy tovább olvassam a történetet, de én azért minden engedély nélkül végig tudom ezt az emmausi tanítványokat. Hát amikor bement a házukhoz, hova ült Jézus? Ne csak a lelki pásztor. Hova jut Jézus? Kis zsámlira? Hanem a főhelyre. Főhely. Mert ő bement, mert hívták, majd látják ezt még a testvérek, nem akarom elmondani végig, de a főhelyre ment be Jézus. De azért Márta ismerős. A könnyei kihullottak, mint akit egy pillanat alatt megvilágítottak, és azt mondja, hogy miért nem mondtad ezt nekem előtt? Márta, 12 év óta más se csinálok. Már kitaláltam, hogy egy olyan asszonynak a segítségét hívom, aki nagyon sokat tett a misszióba, hogy ő beszélgessen már vele, hát ennyire tehetetlen vagyok, hát nem tudom elmagyarázni neki. Megnyílik a szeme, és fogja a fejét, azt mondja, hát csak most, de hát ne a fejed fogd, hanem örülj, hogy most megnyílt, az gyerünk tovább. Hát innen nem lehet, hogy csak megnyílt a szemem, ezzel még nem mentél át. Úgyhogy most folyik ennek a manővere, hogy a Márta most készül egy csendes hétre, én remélem, hogy adja az iskolát, meg mindent, vannak ott, akik eligazítják a dolgot is. Ő megy át a halálból az élet. Értjük, hogy egyszer csak megnyílik az. Jézus csatlakozik, a te életedben is észrevétlen, még nem tudod, akkor utólag el tudod mondani. Ja, hát szólt a Julis néni, hogy lesz itt valami, eljöttem. Aztán már Julis nénit hagytad, mert már a szívedbe jött az út. Így, itt is, ilyen finoman. Oda kapcsolódik, és megkezdi a szemét meg. Nem fogom végig elmondani, mert nagyon hosszú lenne. Majd hónapra is hagyunk, hogy hogy nyílik meg a szem egy ember életébe. De azt mindenképpen, hogy amikor Jézus oda csatlakozik, hogy kezdi? Na ti süketek, csönd, én jövök. Ugyane? Megkérdezi, miről beszélgettek? Bekapcsolódik oda, ahol tartasz. Ahol tartok. Arról kezd el beszélni, mert hiába mondanál süketek párbeszédet, hanem ahol te tartasz, ahol a te életednek a baja van. Olyan sokaktól kérdezte Jézus, és azt mondta a vaknak, mit akarsz, hogy tegyek vele? Hát nem volt annyi sütni valója Jézusnak, hogy mit csináljon a vakkal, dehogy nem. De megkérdezte, és Uram, hogy lássak, mert ezt vártam, mondta Jézus. És meggyógyította az embert. Úgy beszél ezekkel az emmausiakkal, mintha semmit nem tudna. Annyira tetszik nekem itt, hogy hát elmondják neki, hogy mi történt azzal a Jézus. Te vagy egyedül az az idegen? Csak te nem tudsz semmit? Mi történt az? Mi történt? Még csinálja tovább, hogy kiszedje belőle, kiadják a szívüket, leg, te ide figyel, te biztos nem Jeruzsálembe laksz, meg a többi, hát te tudod, mi történt, és akkor elmagyarázzák neki, hogy hogy adták a főpapok, mit csináltak, hogy csináltak, és ma már harmadik napja, hogy kivégezték Jézus. Pedig mi azt hittük, hogy ő fog megváltani bennünket. És megkezdi Jézus a szemüket meg. És amikor Jézus dolgozik, mivel dolgozik? Mi kell ahhoz, hogy megnyíljon a szem? Igen. Senkinek a szeme nem nyílt meg. Csak Isten igéje. Volt, aki nekem azt mondta, hogy én akkor tértem meg, amikor a nagy balesetben megőrzött az Isten. Mondom, ez gyanús nekem. És milyen ige volt, vagy hogy volt? Nem volt ott ige, csak akkora nagy baj, és tudtam, hogy az, hogy én életben maradok, az az Istennek köszönhető. Mondom, akkor érvényes a testvére, hogy nem tudod, hogy Istennek ez a nagy jósága kell, hogy téged megtérésre indítson. Az nem az egy Isten élmény volt. Én azt nem is vitatom. Hát ez egy Pista bátyám is Fóton, nekem kicsit kapatosan megmagyarázta, amikor meglátogattam őket. Feleségével akartam beszélgetni, de a Pista bácsival is beszélgettünk. Azt mondta nekem, tiszteletes úr, nekem ne mondja senki, hogy nincs Isten. Mutatta a cigarettatár. Itt volt a szívem fölött, tényleg egy golyó nyom a cigarettatárcán. Kint a fronton. Megőrzött úgy az Isten, én nekem azt senki nem mondja. Tudom, nem mondjuk, Pista bácsi. Csak ettől még Pista bácsinak van egy örök élete. Hát az meg hogyan megőrzött. Pista bácsival nem jutott. Értjük, vannak megtapasztalásaik, nagy Isten élmények, de ahhoz Isten igénye kell, hogy megnyíljon a szem. És egy valakiről szólok ma este is, megelőlegezve, hogy ezt folytatjuk, Péter apostol. Mert amikor hangzik az ige által hit
támad, ugye? Tudják a testvérek, hogy miből születik a hit? Minek a hallásából? Ige hallásából, sőt, majdnem azt mondjuk, hogy meg az olvasásából, csak akkor nem tudtak még, hát nem volt Bibliájuk, még egy városnak se volt, ugye kézírással majd később másolták, tehát csak hallani lehetett az igét, meg azért a halláshoz valahogy, ha az ige így mondja, akkor erőteljes, határozott üzenet tartozik. Tehát a hit hallásból van, amikor én az igét hallom, az ige bejut a szívembe, egyszer csak kezdem magam meglátni, mert a hit az lelki látás. Egyszer csak az elveszett voltomat, a bűneim. Egyszer csak ott vagyok, hogy más szemmel látom magam, ahogy egy kicsit az Eszti néniával tegnap esetben. Ugye, hogy másképp látta a beszélgetés végén. És fölragyog Jézus. Mert egyedül ő tud, az én elveszett voltomat minden. Lehet, hogy valakinek előbb Jézus. Vonzani kezd, és Jézus közelébe úgy jár, mint az a házi asszony, aki kiteríti a kimosott lepedőket, aj, de gyönyörű fehér. És egyszer csak kimegy, és nézi, kiszürkítette össze ezeket. Semmi más nem történt, csak közben leesett a hó. Egyből más volt a színárnyala. Hát amikor Péter a csodálatos halfogásnál, ott van Jézus, Mester. Egész én tudom, hogy halászt, hogy hogy halászunk, mint amikor mondta, jevesz be a mélybe. Mester így, mester úr, na jó, bemegyek. Bemegy, ott van Jézus is a hajóban. Tele a háló, világos nappal, a genezáreti tavon. Ma se akkor halásznak. Ott van tele háló. Péter tudja, hogy ki az, akivel. Most már mit csinál ez az ember? Letérdel a deszkára, és azt mondja, hogy Uram, eredj el tőle, mert én bűnös ember vagyok. Mi csinált ez, amíg behajóztak? Valami nagy bűn? Semmi. Hanem kinyílt a szeme. Fölragyogott Jézus, és egyszer csak mert az ige, az élő ige ott volt, és szólt is hozzá, meg Jézus jelenléte megnyitotta a szemét. Így van, testvéreim, és olyan nagy ajándék, ha kezdjük látni magunkat az ige fényébe. És az is milyen nagy ajándék, ha az ige fölragyoghatja Jézus. És akkor már nincs már. Mint azt mondani, hogy Uram Jézus, könyörülj rajta, mert ezért állt az ő keresztbe. Csak azért, hogy aki már látja, hogy elveszett, az az áldott orvos rendelőjében ne csak szemműtéten essen át, hanem szívműtéten, új szívműtéten. Kínálja ő a testvéreknek is, és ezt adta azoknak, áldott legyen érte az ő. Amen.
Köszönjük szépen, hogy Isten a mai ige hirdetésen keresztül is nyitogatta a szemünket, és nyitogatja életünket is. A 386. énekünket keressük ki, és énekeljük. Utána pedig közösen fogunk imádkozni. 386. énekünket. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Bárcsak így látnánk mindannyian, és úgy úgy látom, hogy egyre többen örvendünk már, mikor egymást látjuk. És olyan jó, amikor már tudjuk, hogy kinek örvendezhetünk. Ki az, aki örömöt hozott a szívünkbe, ki az, aki örömöt hozott életünkbe. Ki az, aki megtisztított, és megtisztíthat, és tisztogat bennünk. Maradjon meg ez az öröm, sőt, növekedjen bennünk, és jöjjünk mindannyian ő hozzá. És higgyétek el, másabbak lesznek a hétköznapok, még a falu élete is mássá lesz, mássá lesz a ti szívetek, és mássá lesz minden körülöttetek. Mert Krisztus a ti életetekbe költözik. És akkor már jobban fogjuk érteni is egymást, hogy miről is van itt szó, vagy volt szó eddig. A tizen... Hány év alatt, testvér? Most már 12 év lesz, nem sokára, mióta itt vagyok én is közöttetek. Miért küldött Isten ide? Nem én akartam jönni. Ő hozott. Nem én akartam erre az útra térni, a lelkészi pályára. Soha életemben meg nem fordult. Ez a gondolat sem benne. Isten így látta jónak, hogy az, aki megnyitotta az én szememet, meggyógyította az életemet, általa sokakat, vagy a kevesebbeket is, de a ti szíveteket, életeteket meggyógyítasz. Mert Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Most már tudjátok, hogy miért nem hirdettem nektek mást, és nem akarok mást hirdetni? Mert én tudom, hogy ő benne van az élet, és rajta kívül nincs élet. Ha valaki ezek után is távol marad, sosem mutogathat Istenre, hogy Uram, te voltál a hibás. Te miattad nem hallottam, vagy nem jutottam. Énekeljük az éneket.
Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Nincs ifekéjemben ki által tisztulnom, veszélyes vermemből és felszabadulnom.
Próbáljuk meg még egyszer. Énekeltük mi, de akkor nagyon kevesen voltunk jelen, úgyhogy szükség van arra, hogy ezt is tanuljuk. Énekeljük még vagy kétszer ezt az első szakaszt.
Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Nincs ifekéjemben ki által tisztulnom, veszélyes vermemből és felszabadulnom.
Mielőtt harmadjára énekelnénk, a 371. énekhez kinyithatjuk, és nézhetjük, mert annak a kottája, tehát így könnyebb lesz tanulni az éneket, mert kotta nélkül nagyon nehéz ezt a dallamot rögzíteni. Tehát a 371. éneknek a dallamára van ez az ének is. Tehát énekeljük még egyszer, és próbáljunk meg tovább menni.
Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Nincs fehéjem nő, ki által tisztulnom, veszélyes vermemből, és megszabadulnom. Gyújtsd meg szövékenni, áldott szent igédnek, és bennem viraszt fel, napját kegyelmednek. Igaz utat mutass, nékem szegényednek, járhassak kedvére te szent felségednek. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, miként a vigyázó viradást vár éjjel. Hozd fel szép napodat, nékem is jó reggel, hogy szolgálhassalak serényebb elmében. Dicsértessél, Atya, Isten magasságban, mi Úrunk Krisztussal, mind egy méltóságban. És a Szentlélekkel, mind egy hatalomban, háromság egy.